hangzott. Hogyan idézték elő azokat a szörnyűségeket a szigeten és a hajómon? Emer, Skinley, akárhogy is nézzük a dolgokat, jachtom elvesztése is az ön lelkén szárad. Bob nem sokat értett Spencer szavaiból. Milyen hajóról beszél ez az ember? Egyszerre aztán kifutott a vér az arcából. Ím Spencer örült még hozzá a közveszélyes fajtából való, és a társaik is azok. Itt van például ez az állandóan vigyorgó fickó az ostorával. Nem lehet, hogy normális legyen. Nem tudom, miről beszél, emerizé. Spencer, nem tudja. Történt velem és a haverjaimmal néhány furcsa dolog az utóbbi időben. Elvesztettem a hajómat és néhány emberemet, ezen kívül kísértetek látogatnak, méghozzá elég gyakran. Ha babonás lennék, azt hinném, hogy a természet feletti ólálkodik körülöttem, csak hogy én meg vagyok győződve róla, hogy mindennek megvan a maga természettudományos magyarázata. Ha léteznének kísértetek, akkor most megmozdulna itt ez a sírhalom, kimászna a földből Glen Morrison, és horgasújjait felém méregetné, hogy kiválja a szemem. De amint látják, a sír nem moccan. Kísértetek és hazajáró lelkek ugyanis nincsenek. Akkor viszont mik vannak? Nos, Emer, Skinley, meg vagyok győződve róla, hogy önnek az indiánok segítenek. Ha nem is valamennyi, ez azért túlzás lenne, de néhány mindenképpen. Például ez az ifjú hölgy itt. Azt hiszem, ők hókusz-pókuszolnak körülöttünk. Ők is meg akarják kaparintani Morrison hagyatékát, és önt szemelték ki, hogy szerezze meg nekik. Vagy éppen megfordítva, csak nem úgy áll a helyzet, hogy ön és ez az ifjú hölgy is a fellógatott indián kincse a hozománya. Ha ez így van, gratulálok hozzá. Mindannyian gratulálunk. Igaz, fiúk? Úgy van, főnök? Bólintott Robinson vigyorogva. Gratulálunk. Én is gratulálok. Csatlakozott hozzájuk Bertie Fox. Én még esketni is hajlandó vagyok. Vigyorgott Dali More atya. Az indiánok a szóbeszéd szerint képesek szörnyűséges alakokká változva riogatni a fehéreket. Ön is gyilkolt Lincsé. A lány hidegen nézett rá, de nem szólt egyetlen szót sem. Végeredményben nem is fontos. Egy a lényeg, hogy megtaláljuk a kincset. Mit akarnak csinálni? Kérdezte Bob. Ásni? Mondta Spencer. Kiássuk a sírt, és kivesszük belőle az indián cuccát. És, ha nincs benne, akkor baj lesz, méghozzá nagy baj. Akkor Dali More atya elbeszélget magával, fiam. A francba, dühöngött Jos. Ha sejtettem volna, ezerszer is kiáshattam volna. Robinson összerázkódott, és ideges hangon felcsuklott. Főnök, mi van, Eric? Tuti, hogy a sírban van a kincs. Spencer meghökkenve pislogott rá. Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy nézz csak a sírra, Spencer rápislogott a föld felszínéből alig-alig kiemelkedő halomra, aztán megrázta a fejét. Nem látok semmit. Nézd meg a többi sírt. Spencer körbejártatta a tekintetét a szomszédos sírokon. Mit nézzek? Ne a kriptákat nézd, hanem azokat, amelyek fölött eredetileg földhalom volt. Nézem, nézem, mégsem látok semmit. Figyeld csak meg, hogy valamennyi földsírbe van süppedve némelyik egészen rendesen látod. Látom, azon kívül nézd a füvet. Száraz és satnya valamennyin. Rég volt erre eső, ím, Morrison sírja viszont nem süpped be, és a fűzöldje. A francba, szitkozódott Spencer. Szerinted mit jelent ez? Szerintem azt, ím, hogy ezt a sírt babrálta valaki. Méghozzá nem is olyan régen. Látott-e eszeveszett? Támadt ekkor Robinsonra Spencer. Ti azonnal meg akartátok ölni ezt a kis vörös hülyét. Ha nem mondom nektek, hogy nyugi, várjunk vele egy kicsit, lehet, hogy kihullott volna a kezünkből a fellógatott fickó pénze. Hirtelen halálos sápadtság öntötte el az arcát. Lehet, hogy kilopták a sírból a kincset. Nem tudom, ím, de egy biztos, ez a sír gondozottabb, és a füve is zöldebb, mint a többié. Spencer ekkor elveszítette a fejét. Odaugrott a sírhoz, és nagyot rúgott a fűvel benőtt halom oldalába. A francba veled, te disznó, ne legyen soha nyugodalmad, ha engedted, hogy elvigyék az apát pénzét. Gyere elő, te szemétláda, és nézz a szemembe, a következő pillanatban csoda történt. A sírhalom hullámzani kezdett, majd megemelkedett. Ekkor már mindenki ordított. Ordított Spencer, Robinson, Dali More atya, de ordított Bob és Joshua is. Egyedül Lincsei maradt nyugodt, rezzenetlen pillantással figyelve, amint kibújik egy szörnyeteg a sírból. Olyan gyorsan bújt elő a fűtakaró alól, mintha csak a paplanát rúgta volna le magáról. Igazi zombi volt. Rothadó hús leffegett az arcán, fél orra helyén csak egy fekete, lyukforma bemélyedés látszott. Olyan félelmetes és visszataszító látványt nyújtott, hogy Bob lábai megrodgyantak tőle. Kis híja volt, hogy össze nem csuklott. Jós habba hagyta az ordítást, és nyakába szedve a virgácsait, eliramodott a sírkövek között. Dali More, hallotta Bob Spencer ordítását. Elinal a fickó, Dali More volt atya megforgatta feje felett az ostorát, és a menekülő Joshua után csapott vele. Bob csak annyit látott, hogy Josh megtorpan, elkezd feléjük repülni, majd neki csapódik egy csirkőnek, és mozdulatlanul a füvön marad. Skinley biztos volt benne, hogy a sírból kiemelkedő lény igazi kísértet, legjobb esetben is csinálmány, akit, vagy rabbit, vagy Dole készített. Csak nem próbálkozott meg Dole ismét a varázslattal? A következő pillanatban feldörögtek a fegyverek. Bob nem is igazán értette, ki lő kire, hiszen nekik nem volt puskájuk, vagy pisztolyuk, és Joshról sem tételezte fel, hogy lenne neki. Különben is a csavargó a füvön hevert eszméletlenül. Legnagyobb megdöbbenésére a kísértett kezében látott fegyvert. Spencerre és a másik háromra lövöldözött vele. Spencer újra felordított, mire vele ordított mindenki. Robinson ezúttal már fájdalmában, jókor a vörös folttal a mellén egy szomszédos sírkő mellé zuhant. Dallimore ugyanakkor elhajította az ostorát, és feltartotta a kezét. Megadom magam, még egy lövés csattant, Spencer úgy üvöltött, mint a fába szorult féreg. Megőrültél, Bertie? Te rám lősz. Összegörnyett, és az ölébe szorította a kezét. Ujjairól vörös cseppek hullottak a haragoszölt fűre. Bertie Spencerhez sétált, és elrúgta a közeléből lehullott pisztolyát. Spencer felemelte a fejét, és Bertie-re mordult. Kérdeztem valamit, Bertie? Fox összeráncolta a szemöldökét. Mit is kérdeztél, Liam? Mi a franc ez, Fox? Bertie Fox válasz helyett a sírhalom tetején álló szörnyetegre mutatott. Tudod, kicsoda ő, Liam? Ki a franc? Ordította Spencer. Ki a fészkes franc? A kísértet lelépett a sírról. Oda lépegetett Spencerhez, és megsimogatta az arcát. Nem ismersz meg, Liam? Spencert elöntötte a hideg veríték. Közben remegett, mint a juharlevél. Nora? Kérdezte összeszedve minden bátorságát Nora. A kísértett kinyújtotta a karját, és elkapta Spencer vállát. Eljöttem érted, kedvesem, hogy magammal vigyelek a mélybe. Készülj a nagy utazásra, Im. Im Spencer a szívéhez kapott, és a fűre zuhant. Lincsej oda lépett hozzá, és fölé hajolt. Megérintette Spencer nyaki ütőerét, várt egy kicsit, majd megcsóválta a fejét. Ennek vége. Ez volt a pillanat, amikor senki nem figyel Dallimorera. A kirúgott pap felemelte a földről, és megforgatta feje felett a korbácsát. Mire észrevették, már késő volt. Először Nora kezét érte az ütés, az asszony elejtette a fegyverét és felsíkoltott. A szeges korbács belemart a húsába, és megtépte a bőrét. A következő pillanatban visszaperdült, és Fox kezébe harapott. A fenébe is, nyugtázta Dallimore atya elégedetten. Nem akarok börtönbe kerülni emiatt a hülye miatt. A temetőben áhított csendjének kell uralkodnia, nem üvöltözésnek. Nekem elhihetik, én pap voltam. Úgy jó, ha egy temető halottakkal van teli, nem élőkkel. Hé, Emer, Dallimore, ugrott feléje Bob, mihelyt kihullott a gombóc a torkából, amely valahogyan oda keveredett. Mit akar csinálni, az Istenért? Keveset beszélni, sokat cselekedni, mondta Dallimore a korbácsát forgatva. Nem szeretnék a sitten megrothadni, ennek pedig csak egyetlen módja van, ha egyedül megyek ki ebből a temetőből. Nem fogjuk elárulni magát, könyörgött Bob, ha elteszi a korbácsát. Bobnak csak ekkor tűnt fel, hogy Lincsej mennyire nyugodt. Nem nyúlt a keze után, nem akart elbúcsúzni tőle, csupán a sírokat figyelte merev tekintettel. Lompos farkú mókus futott át a síremlékek között, egyetlen pillanatig látta csak legyezőszerű farkát, szimatoló kisorrát, fekete szemét. Bob úgy érezte, mintha a mókus szemén át Dole nézne rá. Ne féljenek, nem fognak szenvedni, és fájni sem fog, ígérte az ostorát forgató Dallimore. Penge van a szívvégén, elvágja a nyaki ütőerüket, és annyi. Kezdjük hát ezzel a fickóval. Az ostorhurkot formált a levegőben, majd lecsapni készült az újra magához tért Joshuara, hogy aztán visszafordulva róla, Foxot vegye célba. Hej! Rikkantott Dallimore atya megrántva az ostor nyelét. Hej! Az ostor vége engedelmesen Josh felé száguldott. Már csak egy picinke mozdulat kellett volna, hogy végrehajtsa a kirúgott papit életét. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Mielőtt Dallimore megránthatta volna a nyelet, egy kicsinke, lompos farkú mókus ugrott az arcának. Az állatka egy csirkő tetején lapulhatott, onnan vetette magát Dallimorera. Dallimore felordított, és az arcához kapott. Jézusom, ordította, mi a franc ez, megvakított a rohadék. Jézusom, tenyerébe temette az arcát, és a földre kuporodott. Joshua oda sétált hozzá, és elvette tőle az ostort. A fenébe is, mondta elégedetten, mindig is ilyenre fájt a fogam. Mielőtt a többiek megakadályozhatták volna, megforgatta a feje felett. A fonocíjon keresztül vercegek fenyegetően csillogtak a holdfényben. Tegye le, Josh! Kiáltott rá Bertie Fox. Vigyázzon, mert a korbács ettől a másodperctől kezdve, mintha önálló életet élt volna. Jost kiáltozásaitól hajtva egyre vadabbul forgott, majd kinyúlt a levegőben, és a köré a magas, szürke, mohával fedett sírkő köré csavarodott, amely alatt Dali Moray jajgatott. Olyan gyorsan játszódott le minden, hogy moccanni sem volt idejük. A korbács nagyot rántott a sírkövön. A kő megremegett és lassan előredőlt. Öreg, repedezett sírkő volt, elhagyott, gondozatlan. A talaj megsüppett körülötte, az őszi esőköreget vájhattak alá, így eshetett csak is így. Hogy a már amúgy is bizonytalanul álló kő megbillent, és baljós nyikorgás kíséretében Dali Morayra dőlt. Áááá! Ordított Dali Moray, amikor az iszonyatos súly a földhöz préselte. Aztán már nem adott ki hangot magából soha többé. Bob rémült tekintettel bámult előbb Norára, aztán Lincseire. Uramisten, most aztán mit évő legyen? Két nőt csak nem vehet feleségül. Igaz, előbb Norának ígérte meg kétségkívülővé az elsőség. Csak hogy Nora nemet mondott. De vajon nem gondolta-e meg magát? Mi van akkor, ha mégis a szaván akarja fogni? Igaz, Nora már nem olyan, amilyen volt, inkább zombira hasonlít, mint élő emberre, de az ígéret akkor is ígéret. A szülei talán berzenkedni fognak egy kicsit. Lehet, hogy Nora néhány évig nem kívánatos személy lesz náluk, végül azért majd megbékülnek. Ha Nora egyáltalán hozzá akar még jönni, szégyelte volna bevallani magának, hogy azt kívánja a lelke mélyén, Nora ne akarjon már a felesége lenni. Mert mi van akkor, ha Lincse is ragaszkodik hozzá? Sorsolja ki talán őket, vagy térjen át a mormon hitre, bár ez sem számítana, hiszen a mormonok is feladták már a több nejűségüket. Arról nem is beszélve, hogy Nora és Lincse talán nem is vennék szívesen, ha hoztozniuk kellene rajta. Mit csináljon, édes Istenem, mit csináljon? Egyelőre azt csinálta, hogy megközelítette Norát. Az asszony vékony, fekete sejemruhát és széles karimájú kalapot viselt. Nora? Kérdezte tőle bátortalanul. Az asszony elmosolyodott. Kissé megváltoztam, mi, Bob? Hát izé nem számít. Várj csak egy kicsit. Zsebébe nyúlt, kis fém dobozkát húzott elő belőle, amolyan púderes szelencefélét. Ebben azonban nem púder volt, hanem krém. Az a zombikra jellemző lárva, amely mindeddig eltorzította az arcát, lassan kezdett el tűnni róla, ahogy beledörzsölte a szelence tartalmát a bőrébe. Így már jobban tetszem, Bob nyelt egy nagyot. Sokkal jobban. Magában azonban azt gondolta, hogy azért nem olyan sokkal, mint szegény Nora gondolja. Hazudsz, Bob. Nora megrázta a fejét, és néhány könnycseppet törölt ki a szeméből. Soha nem leszek már többé az, aki voltam. Tönkretett ez az állat, odaugrott hozzá, és hatalmasat rúgott Jim Spencerbe. Megölt engem ez a féreg, meggyilkolt. Mielőtt azonban Bob komolyan vehette volna a kifakadást, megnyugtatóan felemelte a kezét. Ne izgulj, Bob, nem vagyok halott. Csak majdnem az lettem. Látod ezt itt az arcomon? Bob látta, hogy ne látta volna. Bár a krém eltüntette a sápadcint és a lárvaszerű merevséget a bőréről, s az orra is visszanyerte eredeti formáját, semmiféle csodaszer nem tüntethette el azokat az árkokat és vágásokat, amelyek mélyen beágyazódtak a húsába. Azt hitte ez a rohadék, hogy meghaltam, de én nem haltam meg. Bertie tudta, hogy élek. Bertie mindig is szeretett engem, de én, amilyen barom voltam, nem fordítottam kellő figyelmet rá. Nem tehetsz róla, Nora, mentegette a lányt Bertie Fox. Az a fontos, hogy jól alakultak a dolgok. Hát persze, mondta keserűen Nora. Jól alakultak. Nézd rám, és mondd még egyszer. Bocs, Nora, tudod, hogy nem úgy gondoltam. Persze, hogy tudom. Te bocsáss meg, Bertie, hiszen neked köszönhetem az életemet. Bertie fürdést mímelve lemerült hozzám és kinyitotta a bilincsemet. Én akkor már magamnál voltam, bár azt hittem, hogy a víz alatti pokolba jutottam, mert igazából odavaló vagyok. Ugyan már, motyogta Bob, ugyan már. Szóval, Bertie megmentett. Rá nem gyanakodott Spencer, hiszen Bertie azt hazudta neki, hogy nem tud úszni, néhány karcsapásnál többet nem képes megtenni. Én pedig elhatároztam, hogy addig nem nyugszom, amíg meg nem ölöm Spencert, és azokat a döglegyeket, akik körülötte döngicsélnek. Bertie segítségével el is kezdtem az irtásukat. Elmaszkíroztam magam, hogy halála előtt ismerje meg ez a rohadék a félelmet. Valójában persze nem is gyilkoltam, inkább rovarirtást végeztem. Az az ember sem gyilkol, aki észrevesz az éléskamrájában egy sváb bogarat és eltapossa. Nos, én arra tettem fel életem hátra lévő részét, hogy eltapossam őket. Hamarabb sikerült, mint gondoltam volna, és ebben neked is elévülhetetlen érdemeid vannak, Bob. Tudtam, hogy úgy vonzód ezeket a gazembereket, mint medvét a málnabokor, hiszen meg voltak győződve róla, hogy Morrison kincset rejtett el a fia sírjában, s hogy te ezzel pontosan tisztában vagy. Ők te utánad jártak, én pedig az ő nyomukba szegődtem. Megcsóválta a fejét, és Bobra nézett. Tudod, Bob, közben történt velem valami, amit nem tudok megmagyarázni magamnak. Talán akkor szabadultak fel bennem bizonyos energiák, amikor félig már hulla voltam a víz alatt, de attól a pillanattól kezdve, ahogy ismét belélegeztem a levegőt, furcsa változást éreztem a testemen. Hogy is magyarázzam csak, szóval, megerősödtem valahogy. Azt vettem észre, hogy olyan erőkifejtésre vagyok képes, amilyet korábban el sem képzeltem volna magamról. Például semmi nekem egy igaz embert felakasztani egy magas fágra. Csak megemelem a testét, és, mintha rakéta lenne a fenekébe építve, magától felemelkedik. Nem tudom, kinek az ereje költözött belém, talán a bosszúállás istennőjé. Egyedül csak Bob vette észre, hogy Lincsei gúnyosan elmosolyodik és lehajtja a fejét. Lehet, hogy a te őrangyalod szegődött mellém, és sokszorozta meg az erőmet. Mert hogy tud, Bob, én öltem meg Thurmant, én szóltam Bertienek, hogy játsszon egy kicsit a motorcsónak motorjával, ezáltal kényszerítse a partra a rohadékokat, én öltem meg Bainest, egy Gandicot nevű patkányt, egy másik szemetet, én robbantottam fel Spencer hajóját, én forgattam alattuk a csónakot, én fogtam vissza a hajócsavart, egy szóval őrületbe kergettem az életben maradottakat is, Bob. Én Nora a semmire kellő ócska kiskurva, egyszerűen újjászülettem, Bob, és ezt neked is köszönhetem. Megcsóválta a fejét, majd Bertiere mosolygott. Bertie, hogy is mondjam, csak megváltoztatta az életemet. Azt hiszem végre megértettem, mi a szerelem. Bertienek így is kellek, összetört arccal. Odalent, a víz alatt, majdnem megölt a hajócsavar. Többször is elkapta a fejem, amikor felrobbantottam a jachtot. Talán Isten akarta, hogy ne vágja le a nyakamról, így is mindörökké magamon hordom Jim Spencer szeretetének a jelét. Holtadban is légy átkozott, te rohadék, kiköpött Spencer felé, már nem vette a fáradtságot, hogy belerúgjon. Most pedig el kell búcsúznom tőled, Bob. Kedves fiú vagy, igazán tetszettél nekem. Az én életem ezután Bertieivel halad egy csímpáron. Majd meglátjuk, meddig, remélem, a halálunkig. Én is, biccented Bertie Fox. Néhány apróságra azért még kíváncsi lennék. Például, hogy valóban Morrison próbált-e kapcsolatba lépni velünk a szigeten? Emlékszel a titokzatos eseményekre, amelyeknek nem tudtuk magyarázatát adni? Később magam is többször megfordultam a faház körül, hiszen pusztítanom kellett a sváb bogarakat, de nem jutottam közelebb a megoldáshoz. Nyugtalanító arra gondolni, hogy mégiscsak létezhetnek olyanok, akik egy rejtélyes kis kapun át járnak onnan ide, és beleavatkoznak az életünkbe. Tudod, mire gondolok én, Bob, hogy Morrison valamiért kiszúrt téged, és arra késztetett, hogy a segítségére légy. Azt akarta, hogy a fia mellette nyugodjon a szigeten, talán úgy látta odátról, hogy te képes leszel megvalósítani ideát az akaratát. Persze mindez nem biztos, Bob, hogyan is lenne az. Én most elmegyek Bertievel mindörökre. Megengedett, hogy búcsúzóul megcsókoljalak? Már persze, ha nem undorodsz tőlem. Ugyan már, nyögte Bob. Dehogy. A lányát ölelte. Bob a száján érezte Nora puha száját. Önkéntelenül is behunyta a szemét. Ebben a pillanatban felrémlett előtte a faház a szigeten, s a széles ágy. Ha most ott lennének ketten, Nora és ő. Nora eltolta magától a fiút. Hát akkor Isten veled, Bob. Viszlát, Bob. Búcsúzott Bertie Fox is. Remélem nem haragszol rám. Ugyan dehogy. Morogta Bob. Nora megfogta Bertie kezét. Mehetünk, Bertie. És ki is sétáltak volna a temetőből, ha Joshua utánuk nem kiáll, hé. Nem felejtettek itt valamit? Nora nem értette a kérdést, de Bertie elengedte Nora kezét, és visszalépkedett Joshhoz. Kihúzott néhány bankjegyet a zsebéből, és Josh markába nyomta. Ennyi elég lesz. Josh a pénzre merett. Remegni kezdett a térde és a hangja, mintha rettenetes sok kérte volna. Főnök, nyögte aztán levegő után kapkodva. Ennyi pénzért a világháború összes áldozatát eltüntetem. Ha azokat nem is, de a hármat eltüntette. Olyannyira, hogy nem is kerültek elő soha többé. Később, jóval később, amikor már nyugvópontra jutottak az események, s mielőtt elutazott volna Kanadából, Bob megpróbálta felkeresni Josht. Könnyen meg is találta, hiszen Josh még mindig a város díszhajléktalanja volt. Josh megismerte, és mérsékelt örömmel köszöntötte. Bob csak hosszas töprengés és vívódás után szánta rá magát erre az útra. Miután tárgyalt Mirabeau felügyelővel és néhány rendőrével. Bob ugyanis beismerő vallomást tett, amelynek időtartama a jávorszarvas micsodájának az ellopásától Spencer haláláig és eltüntetéséig tartott. Hosszú lenne ecsetelni annak az útnak a különböző fázisait, aminek a végén Bob eljutott oda, hogy bekopogjon a rendőrség ajtaján. Kezdetben elhatározta ugyan, hogy befogja a száját, és megfeledkezik a történtekről. Felmegy ellopni Feba, az indiánok közé, és kitörli az agyából Morrisont, a fiát és a szigetet mindörökre. A múlt azonban nem hagyta magát. Végül is arra az elhatározásra jutott, hogy nem élhetne soha többé becsületes és tisztességes emberként, ha nem próbálná meg elmondani a zsaruknak, hogy mi történt. Ekkor már túl volt a Glenn Morrison exhumálásán és újra temetésén. Glenn Morrison az apja mellett nyugodott örök békességben. Korábbi sírjában sajnos nem találtak egyetlen fityinget sem, nemhogy kincsre leltek volna. Bob Skinley bekopogott a zsarukhoz, és őszinte, tényfeltáró vallomást tett. Nem feledkezve meg egyetlen gyilkosságról és a körülmények részletes elemzéséről sem. A zsaruk meghallgatták, jegyzőkönyvbe azonban nem vették a vallomását. Egyedül Mirabeau felügyelő volt hajlandó szóba állni vele. Jó fél óráig tartott, amíg neki is elmondott mindent. Mirabeau meghallgatta, aztán csak három kérdést tett fel neki. Azt mondja, hogy egy vékony csaj olyan 65 kiló körüli képes volt felakasztani egy vöhöm nagy indiánt egy magas fágra? Igen, felügyelő úr, csak hogy nem egyedül akasztotta fel. H.M., akkor ki még? Ki volt a bűntársa? Emer, Morrison, melyik? Az idősebb, a halott. Ő, az ő ereje ugyanis beleköltözött Nora testébe. Stopp. Most jön a második kérdésem. Ön azt állítja, hogy ugyanakkor fekete sólyom, vagy hogy hívják, ugyancsak beleköltöztette a lelkét előbb egy mókusba, aztán egy madárba. Éppen fordítva, Mirabeau felügyelő reményvesztetten nézett rá. Jól van, tehát fordítva. Előbb egy madárba, majd egy mókusba, igaz? Igaz? Biccented Bob. Csupán azzal egészíteném ki, hogy a történet vége felé már nem Emer, rabbit, hanem Dole lelke került a mókusba. Ki az a Dole, mint mondottam? Stop. A harmadik kérdésem ön azt állítja, hogy az eltűnt személyek holtteste a régi német temetőben van eltemetve, igaz? Igaz. Meg tudná mutatni nekünk a sírjukat? Abban a temetőben ugyanis cirka 3000 sír és kripta található. Joshua temette el őket. A hajléktalan, Bob bólintott. Nos, vele csak az a baj, pattintott két ujjával a felügyelő, hogy igazi beszari fickó, még a közelébe sem mer menni a temetőnek, nemhogy eltemetni benne valakit. Emer, Skinley tisztában van ön azzal, hogy mennyit lehet kapni a hatóság félrevezetéséért. Bob arca lángolni kezdett, csak úgy világítottak rajta a szeplők. Ez felháborító, kiáltottam utáló hangon. Az ember segíteni szeretne megoldani egy bűntényt, és akkor, Emer, Skinley lenne szíves visszaülni a helyére? Figyeljen rám, kérem, önt elragadták az indulatai, de én megértem önt, és nem is veszem rossz néven. Önnek indián barátai vannak, ami természetes is, hiszen az ő kultúrájukkal foglalkozik. Az indiánok valóban rendelkeznek néhány rejtett tulajdonsággal, például képesek könnyűszerrel becsapni naív és jóindulatú embereket. Ön is ezek közé tartozik, Emer. Skinley, ezt kikérem magamnak az indiánok nevében is. Emer, Skinley, folytatta szelíden a felügyelő. Tudomásul vettük a bejelentését, és el is járunk az ügyben. Kérem, őrizze meg a hidegvérét, és várja meg az értesítésünket, különben kénytelenek leszünk felhívni a szüleit, és kitiltani önt Kanada területéről. Akkor pedig soha nem juthatna el Yellowknife-ba, soha nem tanulmányozhatná az indiányait. Befejezésül már csak egyet kérek öntől, Emer, Skinley. Micsodát? Kérdezte pulyka vörös képpel Bob, hogy amint kiment, csukja be maga után az ajtót. Bob ekkor határozta el, hogy visszatér Bridgetonba, és beszél Josh-sal. Akkor gúnyolódjon majd ez a barom felügyelő, ha előkerítette a holttesteket. Bridgetonban könnyen megtalálta Josh-t. Éppen külföldi almabort ivott egy padon a város legszebb parkjában. Mi az, amit iszik? Kérdezte tőle óvatosan mellé csüccsenve. Almabor? Mondta Josh. Honnan van rá pénze? Josh gőgösen nézett rá. Az anyagi helyzetemről csak az adóhatóságnak vagyok köteles felvilágosítást adni. Én csak baráti alapon kérdeztem, fújt visszavonulód Bob. Különben üzleti ajánlattal jöttem. Az jó, mondta Josh. Mi az ajánlat? $100 egy holttestért. Josh összeráncolta a homlokát. Akármilyen jó lesz, ám bár mostanában inkább csak kutyát tudnék szerezni. Tudja maga, miről beszélek? Valami hullákról nem, Spencer, Dallimore és Robinson hullájáról. Azok kik, ne tegyen úgy, mintha nem tudná. Már pedig nem is tudom. Hallja, ne rázzon itt engem, mert feljelentem a rendőrségen. Marha jó kapcsolataim vannak a zsarukhoz, ezt jobb, ha tudja. Nem kell semmit csinálnia, csak rámutatnia egy sírra. Nem akarok lefelé alkudni, de ezt akár $10 is megtehetem. Olyanra mutassak, amelyik itt van a bejárathoz közel, vagy távolabb, a temető sarkában. Most hova megy? Kérdezte lemondóan Bob. Josh vigyorogva visszafordult. Van egy jó tevőm, mondta, aki folyószámlát nyitott nekem. Azóta mióta is megiszom naponta két üveg almabort. Meg igazi vöröset is hozzá. Amíg a boltban leszek, döntse el, melyik sírra mutassak rá, és melyik temetőben. Bob várta, vagy egy órán át, aztán utána ment a boltba. Ott aztán kiderült, hogy az üzletnek két kijárata van, Josha hátulsón távozott. Bob arca vörös lett a dühtől, és majd elájult a méregtől. Még egy órát ücsörgött a padon, várta, hogy lecsillapodjék. Aztán elutazott Bridgetonból, és nem is tért vissza soha többé. 89. Lincsejvel a temetés utáni második napon találkozott a könyvtárban. Glenn Morrisont a felakasztott Indián szigetén, az apja sírja mellé temették. Bármennyire is igyekeztek csendben megúszni a dolgot, sokan részt vettek a szertartáson. Elsősorban indiánok, de ott volt Csenor Monteverde és Daisik is. Az exhumálásra a pénzt is ők gyűjtötték össze. Bobot kézről kézre adták, a távolabbi vidékekről érkezett indiánok meghívták, hogy jöjjön el hozzájuk is a rezervátumukba, ismerkedjék meg a kultúrájukkal. Bob úszott a boldogságban. Egészen addig, amíg be nem ment a könyvtárba. Mielőtt belépett volna az épületbe, azon tűnődött, hogy talán virágot kellene vennie a lánynak, hiszen ha megkéri a kezét, már pedig megfogja, illendő lenne egy csokorral alátámasztani az ajánlatát. Ha már gyémántgyűrűre nem telik, Lincsej szemébe kiült az aggodalom, amikor észrevette Bobot. Gombócot érzett a torkában, hiszen érezte, hogy eljött a nagy beszélgetés ideje. Az, amitől annyira tartott. Hogy vagy, Lincsej? Kérdezte Bob, és megpróbálta megcsókolni a lányt, de az, mintha csak véletlenül tenné, elhajolt előle. Jól, mondta helyjel kínálva a fiút. Prímán, ennek izé örülök. Észre sem vette, hogy olyan vörös a képe és a füle, mint a frissen nyílott rózsa. Az a helyzet, Lincsej, hogy beszéltem a szüleimmel. Egyelőre náluk fogunk lakni. Aztán majd. Lincsej nagyot nyelt. Úgy gondolta, az lesz a legjobb, ha nem köntörfalaz. Mi a helyzet, Bob? Hát azt hiszem elveszlek feleségül. Lincsej még egyet nyelt, majd szomorúan Bobra mosolygott. Nem megy, Bob, nem megy. Kérdezte Bob meghökkenve. Csak nem Nóra miatt. Igaz, neki is megígértem, csak hogy ő nem tart igényt rá, akarom mondani, Bertie Fox-szal ment el és nem támasztott igényt rám. Nem miatta, Bob. Hát akkor ki miatt? Ez nem fontos, Bob. De hiszen mi együtt érted, mire gondolok? Kötelességem ezután, mert hogy jönne az ki, ha... Lincsej Bob kezére tette a kezét. Nem kötelességed, Bob. Én is akartam, te is akartad, talán én még jobban is, mint te, de ez még nem jelenti azt, hogy feleségül is mennék hozzád. Akkor most mi lesz? Kérdezte tanácstalanul Bob. Már szóltam a szüleimnek. És ők mit feleltek? Tudakolta kíváncsian a lány. Az az igazság, hogy még csak szűkszavúan válaszoltak, de... Lincsej átkarolta Bobot, és mint korábban Nóra, megcsókolta a száját. Talán már korábban el kellett volna mondanom neked, de van valakim, Bob jól nevelt volt, nem kérdezte meg, kicsoda az a valaki, s ilyen is kellett megkérdeznie, hiszen anélkül is megsúgta neki egy hang, amely kritikus esetekben mindig megszólalt a lelke mélyén. Ezúttal azt súgta, hogy Dole az a szerencsés, akit Lincsej választott. 90. Mielőtt felment volna Yellow Knife-ba az indiánok közé, felkereste Fekete Sólymot, hogy elköszönjön tőle. Ez cirka egy hónappal azután történt, hogy örök nyugalomra helyezték Glenn Morrisont az apja mellett a szigeten. Holdfényes este volt, Bob Daisy kocsiját használta, azaz immár Senora Monteverdét. Leparkolt a lakókocsi előtt, és felsétált a lépcsőn. Nem kellett soká kopogtatnia, hogy kinyissák az ajtót. Némi meglepetésére nem Fekete Sólyom és nem is az öreg asszony állt az ajtónyílásban, hanem Dole. Amint megpillantotta Bobot, szélesre tárta előtte az ajtót. Gyere be, vörös hajú! Megfogta Bob kezét, megrázta, aztán magához rántotta a fiút, és megölelgette. Isten hozott, cimbora. Bob frissen gyújtott fenyőág illatát érezte, a könnyű füst úgy lebegett a levegőben, mint őszi délutánokon a köd. Hátul a sarokban fémtányéron izzottak a tűlevelek, közvetlenül előtte egy álomfogó hevert a padlón. Jaj a gonosz szellemeknek, ha belelépnek! Bob megvakargatta az orrahegyét. Nem látott mást a szobában, csupán a fiút. Dole, mintha kisé megöregedett volna az elmúlt egy hónap alatt, de úgy is mondhatjuk, hogy megférfiasodott. Bőre barnább színre váltott, orra még markánsabban ugrott ki az arcából, mint eddig. Tulajdonképpen Sólyomhoz jöttem, mondta Bob, miután helyet foglalt egy kényelmes, fonott karosszékben. El szeretnék köszönni tőle, és természetesen tőled is, tette hozzá. Dole megcsóválta a fejét. Hát nem hallottad? Mit? Kérdezte Bob rosszat sejtve. Sólyom meghalt. Két héttel ezelőtt. Már el is temettük. Nem szólt róla Lincsej. Rég nem találkoztam vele, morogta Bob. Jellemző rá, csóválta meg a fejét Dole. Micsoda, Lincsej lelépett. Bob majd hanyatt esett meglepetésében. Hogy lelépett? Dole felhúzta vállát. Hülyét csináld belőlem, és ebben, sólyom is segített neki. Hülyét csináld belőled, nyöszörögte Bob. Hát mi a fene történik itt? Dole a fiú karjára tette a kezét. Figyelj rám, Bob. Te szerelmes voltál Lincsejbe, igaz? Ez igaz, de én is az voltam, és az vagyok ma is. Ennek ellenére azt mondom neked, hogy legjobban tesszük, ha mindketten minél gyorsabban elfelejtjük. Mi történik itt, Dole? Dole Bobra mosolygott. Fájdalmas és kiábrándult volt a mosolya. Elmondok neked valamit, vörös hajú, bár talán egyetlen indiánnak sem lenne szabad elmondania egyetlen fehérbőrűnek sem. Tudod, hiszen megtapasztaltad, hogy az orvosságos emberek közül egyik másik hatalmas erővel rendelkezik. Képes gondolatalakot létrehozni, mint az angyal a temetőben, képes állatokba költöztetni a lelkét. Ilyen volt Morrison, és ilyen sólyom is. Azt hittem, hogy én is ilyen leszek, hogy megvan bennem a képesség ott szunnyad a lelkem mélyén, csak egy orvosságos ember kell hozzá, egy sámán, aki kibontja belőlem. Ezt hittem, és sólyom megerősített benne, hogy így is van. Elhittem, hogy külön vagyok másoknál. Szellemek választottak ki a feladatra. Hiszen az is vagy, Dole, te segítettél nekünk, hogy legyőzzük Spencert. Ha te nem vagy, akarom mondani, nincs a mókus a temetőben. Abban a mókusban nem az én lelkem volt, Bob. Sólyomé, nem is sólyomé. Sólyom akkor már nem volt képes rá, hogy beleváltozzék. Korábbi átváltozásaival olyannyira lemerítette az energiáit, hogy azonnal meghalt volna, ha megpróbálja. Akkor kié? Dole szomorúan nézett a fiúra. Nem találod ki? Bob a fejéhez kapott. Uramisten, Lincsejé! Dole bólintott. Bizony, az övé, Bob. Lincsej felmenői is nagy hatalmú orvosságos emberek voltak, tőlük örökölte a képességet. Sólyom már korábban felismerte benne a rejtőzködő sámánt, de Lincsej ellenállt a csábításnak. Azt mondta, szakítani akar a régi indián életformával, egyetemre akar járni, hallani sem akar holmi szellemekről, vagy természet feletti erők birtoklásáról. Csak hogy, ha azok kiválasztottak valakit, nem eresztik ki egy könnyen a kezükből, így történt, hogy amikor szükségetek volt a segítségre. Lincsej adta oda a lelkét, hogy bánjanak vele úgy a szellemek, ahogy csak akarnak. Azt állítod, hogy Lincsej és a mókus a temetőben? Azt, Bob. De hiszen azt mondta, hogy te segítettél te, vagy képes rá, hogy átadd a lelkedet. Becsapott, Bob. De hát miért? Kezdetben talán valóban azt hitte, hogy én is képes vagyok a varázslatra, csak hogy én nem vagyok, és nem is leszek képes rá. Sólyom egész egyszerűen becsapott. Azt akarta, hogy a gonosz szellemek ne Lincsejt környékezzék meg, hanem engem. Nem tudom, hogyan, de őket is átverte. Nem volt egészen világos, amit mondott, de hát hogy is lehetne minden világos egy olyan történetben, amely szellemekről, földön túli erőkről, orvosságos emberekről és nyugodni nem tudó halottakról szól. Bob minden esetre annyit megértett, hogy nem Doleból lesz orvosságos ember, hanem Lincsejből orvosságos asszony. És te, Dole, a fiú felrántotta a vállát. Nem lesz belőlem sámán, hát majd lesz más, micsoda, kíváncsiskodott Bob. Dole szeme felcsillant. Autóversenyző Bob, jövő hónapban átmegyek Indianapolisba. Csatlakozom valamelyik csapathoz. Ha orvosságos embernek nem is lennék jó, versenyzőnek még az lehetek. És, Lincsej, ne keresd, Bob. Nem is keresem, csak éppen. Tanul, egy orvosságos embernél. A legnagyobb orvosságos asszony akar lenni. És hol? Nem tudom, Bob. Valahol egy rejtek helyen. Évekig él szomorú magányban, amíg egyszer majd úgy érzi, hogy sikerült a lejkébe csalogatnia minden hatalmat, amely csak létezett a világ teremtése óta. Akkor visszatér, és ez mindannyiunk boldogulására szolgál, Bob. Bob később elment ellopni Feba, de nem tudott Lincsej nyomára bukkanni. Szülei viszont másfél hónap elmúltával levelet kaptak tőle, amelyben értesítette őket, hogy egy indián törzsfőnök lányát veszi feleségül, és rövid időre hozzájuk költöznek az Egyesült Államokba. Két hét múlva érkezett a következő levél. Ebben már egy fekete bőrű táncosnőről beszélt, aki éppen északon vendég szerepelt. Idősebb ember, Skinley sóhajtott, és betette a levelet a Bob házassági szándékai őrző dossziéjába. A többi ötven közé. A szerző eddig megjelent művei sincse szeme a karva árnyékában a gyűlölet fája holdanyó fényes arca siva utolsó tánca huanti átka a vérfarkas éjszakája a suttogó árnyaköble a gonosz és a fekete hercegnő a megfojtott viking mocsara a keselyük gyászzenéje az ördög fekete kalapja homosi mama sípja naraszinha oszlopa a vérfarkas visszatér halál kiáltók sziget a ködben a rodzsungok kolostora a nagy madár lebegők ahol a pajpajjár a láthatatlan kolostor túl pagan és a gyémántjai véres szakállú leif és a lávamező a vadász csőd a vérfarkas kastélyában Siva újra táncol a fekete anya kígyója, a Lendvaj sorozata folytogatok hajója, a halál kisvasúton érkezik gyilkosság az olimpián, a láplidérce nevethet, a halottak úrnője Miranda koporsója, Damba lavottya Monsun Mauma Lőrincen László életmű sorozatának eddig megjelent kötetei, Lőrincen László a nagy kupola szégyene, a hosszú szafári, a föld alatti piramis völtőbik, a gyilkos járt a kastélyomban, kegyetlen csillagok, a gyilkos mindig visszatér, a sámán átka, az elátkozott hajó, a halott város árnyai, Leslie el Lavrence Sincseszeme, a karvaj árnyékában holdanyó fényes arca Huanti átka nevethet, a halottak úrnője Miranda koporsója, a vérfarkas éjszakája, a vérfarkas visszatér, Damba lavottya, a gyűlölet fája jön. Jön, jön, Leslie el Lavrence. A maharani arcképe Jonce Lendvaj története. Lendvajt már az Indiába tartó repülőgépen megpróbálják megölni, ettől kezdve a helyzet csak rosszabbodik. A kivégzett maharani festménybe öltözött lelke bosszút áll a haláláért, a láthatatlan elefánt vérrel mázolja be a falat, szegény Mustafát feldarabolják, Paramananda maharadzsának gyakran kell pisilnie, de nem mindig talál dupla WC-t. A könyv Jonce Lendvaj egyik ifjúkori történetét írja le, amint azt elmesélte Leslie el Lavrencenek, Santa Monicában, háladás ünnepén. Megjelenik 2005. szeptemberében jön, a Gesta könyv kiadó karácsonyi szenzációja Leslie el Lavrence, a hosszú álom a rémálom Indiában kezdődik, Leslie el Lavrencet megbízzák, hogy győződjék meg róla, az élve eltemetett szentember, Száthuvajon még ott nyugszik-e a sírjában, esté. Marte nem folytatódik, vajon ki ölte meg, és egyáltalán megölte-e Barbara del Sol cirkuszának Száthuvá lett művészét, és még a buddhista konferencián sem fejeződik be, vajon ki rabolta el a híres hírhet vörös süveges szerzeteseket? Ki fenyegeti Leslie el Lavrence életét? Ki akarja megfejteni a hosszú álom titkát?